napot kívánok, ez a Híradó délben. Holnap ülnek össze először az idei választásokon parlamentbe jutott pártok képviselői, hogy egyeztessenek az új összetételű országgyűlés alakuló üléséről. A köztársasági elnök május 14-ére tervezi összehívni a parlamentet. Orbán Viktor, Sólyom László által tegnap felkért miniszterelnök délután ismerteti kormányának miniszterjelöltjeit. Az előzetes hírek szerint két helyettese lehet Orbán Viktornak, Varga Mihály és Semjén Zsolt. A kancelláriát Navracsics Tibor vezetheti, a belügyet pedig Pintér Sándor. A gazdasági csúcsminiszteri szék várományosa Matölcsi György, az infrastruktúrális miniszter Fellegi Tamás üzletember lehet. Az oktatást, kultúrát, egészségügyet és a szociális területet átfogó humán csúcsminisztériumot a SOTE volt rektora Réthei Miklós kaphatja meg, a külügyminiszter ismét Martonyi János lesz, a honvédelmi tárca pedig Hende Csabáé lehet. Ma éjfélig kell beérkezniük a külképviseleteken leadott szavazatoknak az országos választási irodához. Eddig 74 külképviseletről jöttek meg a voksok, délután még 11 nagykövetségről és konzulátusról várják a szavazatokat. Ezeket belekeverik a kijelölt választókori szavazatok közé, majd az országos választási bizottság összesíti a voksokat. A külképviseleti szavazáson a részvételi arány 50% felett volt, viszont hiába utaztak ki Beirutba, Rabatba és Mexikóvárosba a választási bizottság tagjai, mert ezekben a városokban senki nem ment el szavazni. Néhány középiskolában már ma ballagnak a végzősök, a legtöbb helyen azonban holnap tartják a ballagást. Az érettségi hétfőn a hagyományok szerint a magyar írásbelivel kezdődik. Az idén csaknem 140 ezer diák vizsgázik, emelt szintű érettségit nagyjából 10%-kal többen tesznek, mint tavaly, összesen 27 ezeren. A szakemberek szerint ennek az lehet az oka, hogy az orvosi képzésekre már csak ezzel lehet bejutni. Már a vizsgai időszakban bezár a pécsi könyvtárak többsége, szeptember elejére ugyanis be kell költözniük az új tudásközpontba. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! A városi és a megyei könyvtár már májusban, az egyetemi pedig júliusban költözik. Ez több mint 35 ezer hallgatót és olvasót érint Pécset. Az egyetemi könyvtár több könnyítéssel próbálja ellensúlyozni a várható fennakadásokat.
Már január óta dobozolnak a pécsi egyetemi könyvtárban. Több mint 1 millió dokumentumot, könyvet és folyóiratot költöztetnek át, ezek többségével a hallgatók az új tudásközpontban szeptembertől találkozhatnak. Ennek hátránya és előnye is lesz, mondják a hallgatók.
Nem örülök, hogy ki kell menni a 48-as térig, kicsit messzebb van, így egyszerűbben elértem. De hát elvileg ott minden egy helyen lesz, tehát nem kell 5-6 féle könyvtár között ingázni.
A költözésben három könyvtár érintett, a városi és megyei könyvtár május 3-ától, míg a jogi és közgazdasági kar könyvtára május 31-től zár be. Ennek olvasóterme azonban június 30-áig még látogatható. A legtöbb hallgatót érintő egyetemi központi könyvtárat pedig július 1-jével zárják be.
Ez nem tőlünk függ.
Az építkezés ütemterve miatt kellett a vizsgaidőszakra tenni a költözés előkészítését, magyarázza az egyetemi könyvtárak igazgatója. Ennek ellenére megpróbálnak rugalmasak lenni. A kari könyvtárak tovább működnek, a központi könyvtárban pedig az eddig kivehető könyvek számát 5-ről 10-re emelték.
Mi az egyetem részéről azt a döntést hoztuk, hogy egyrészt meghosszabbítjuk a kikölcsönzött könyveknek a határidejét, ez szeptemberi hónap.
A könyvek átszállítását augusztusban kezdik meg, szeptember 8-ára azonban már végezniük is kell, mert ekkor a tudásközpontban tartják az országos tanévnyitó ünnepséget.
Egy tonnányi lejárt szavatosságú és jelöletlen sajtot találtak egy kacsótai sajtüzemben. A boltokba valószínűleg nem került a termékekből.
Ha látnak, hogy benéz egy sajtot, vagy nem megfelelő illatú sajtot érzékelnek.
Rutin ellenőrzést tartottak az állategészségügyi szolgálat szakemberei ebben a sajtüzemben. Ekkor találták meg a romlott sajt alapanyagot. A tulajdonos azt sem tudta igazolni, hogy honnan került hozzá a termék. A Baranya megyei főállatorvos szerint a romlott alapanyagból készült sajtból valószínűleg még nem szállítottak a boltokba.
kedden kezdték el ezekből a tételekből gyártani az árut. Az még bent volt csomagolásnál, tehát kiszállítás előtt volt ez a 2,5 mázsa, illetve akkor gyártottak éppen 150 kilót, azt is látottuk, ez mind el lett kobozva.
Összesen 1 tonnányi terméket koboztak el az állategészségügyi hatóság emberei. A cég milliós bírságra számíthat.
Megkerestük az érintett céget is, tőlük azonban azt az információt kaptuk, hogy amíg a vizsgálatok tartanak, nem kívánnak nyilatkozni. A híradót Gál Orsolya tudósította.
A szó pedig most ismét a budapesti stúdióé.
Dél Ágnes Pécsről köszönjük. Nagyjából az adózók fele nyilatkozik az 1%-os felajánlásról. Hiába kampányolnak a civil szervezetek, ez az arány szinte alig változik évek óta. A tavalyi évi adóbevallás elkészítésének határideje május 20-a, addig kell az 1%-os felajánlásról is rendelkezni a magánszemélyeknek. A részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Jó napot kívánok, szervusz Piroska! Tavaly mintegy 10 milliárd forinthoz jutottak a civil szervezetek az 1%-os felajánlásokból. A legtöbb pénzt, 102 millió forintot egy kiskörösi alapítvány kapta.
Az Odu Korai Fejlesztő Központ nyilvános játszóháza Szegeden. Ezeket a játékokat az alapítvány szinte csak támogatásokból tudja megvenni.
Nagyon is hát vannak olyan terápiák, amihez szinte csak ilyet használni.
Ezek pedig drágák. A központi támogatás meg még a bérekre sem elég.
A normatív támogatása sajnos csak részét fedezi ezeknek a költségeknek, és egyre kisebb részét igazából. Tehát egyre nagyobb jelentősége van mindenféle más forrásoknak.
Például az 1%-oknak. Itt tavaly 1 millió forint gyűlt össze a magánszemélyek felajánlásaiból, de szinte minden alapítványnak létszükséglet az 1%.
A pályázati források mellett ez az a forrás, amiből egyáltalán a működés is biztosítható.
Csányi Tímea, mióta Botond megszületett, valamilyen egészségügyi intézménynek segít.
Általában valamilyen gyerekeket segítő alapítványnak szoktuk.
A Dél-Alföldön leginkább az egészségmegőrzést támogatják a magánszemélyek. Bács-Kiskun megyében egy ilyen intézmény több mint 100 millió forinthoz jutott tavaly.
A Dél-Alföldi régió területén 3780 potenciális kedvezményezett javára közel 830 millió forint felajánlásáról rendelkeztek 2009-ben.
Ez azt jelenti, hogy több mint 100-dal több szervezet kapott felajánlást, mint egy évvel korábban. Pedig az országos tendencia nem nő, csak az adózók fele nyilatkozik az 1%-okról. Átlagosan 6000 forintot hagy az államkasszában az, aki nem rendelkezik az adóbevallásban az 1%-ról.
Magyarország domborzati és vízrajzi makettje épül Jakab-szállás mellett. Fákból, bokrokból, mini folyókból alakítják ki 93000 négyzetméteren. Az ötlet egy helybéli vállalkozói. Több mint 400 millió forintba kerül a makett. Az építéshez uniós támogatást kaptak.
Így néz ki repülőről a Balaton a Jakab-szálláson épülő magyar kertben. A homokhátság legszárazabb területén 7000 négyzetméternyi vízi élőhely lesz, mire az ország összes folyójának kicsinyített mása elkészül. 50000 köbméter földet is megmozgatnak, hogy a hegyeket, dombokat is megépítsék.
El kell kezdeni megépíteni a Mecseket, a Mátrát, a Vértest, a Bükköt, a Villányi hegységet, a folyóinkat, a Tiszatót, a Tihanyi félsziget belső tavát, a Dunakanyart.
Az ország 3200 települését egy-egy a tájegységre jellemző növény szimbolizálja majd. Ahhoz, hogy ne száradjanak ki a homokos talajon, 660 szórófej folyamatosan öntözi ezeket.
Valószínűleg Esztergomban állunk, és Esztergomból nézzük a Dunát, ahogy határolja északról ugye Szlovákia, Magyarországot, és itt tesz még egy kanyart, mielőtt a Dunakanyart megfestené.
A 93000 négyzetméteres kis Magyarország nem csak turisztikai látványosság, hanem munkát is ad a szomszédos települések lakóinak.
A környéken lévő turisztikai létesítmények, vendégházak, fogadók, tanyasi szálláshelyek, vagy akár maga Bugac-pusztaháza is nagyon sok mindent profitálhat abból, hogyha ez az objektum, ez megvalósul.
Hiszen a botanikus kert mellett 5000 négyzetméteren egy kalandpark, és 6-szor ekkora területen ökokemping is épül.
A szó most ismét Budapesté.
Szegedről Fülöp László, köszönjük. Nem keresik tovább a Monteveresten lavina balesetben eltűnt magyar hegymászót. Várkonyi Lászlót és társát Klein Dávidot 3 napja sodorta el egy lavina. Klein Dávidot gyorsan megtalálták, őt már fent a hegyen ellátta egy orvos, majd ő is bekapcsolódott társa keresésébe. Várkonyi Lászlót egy gleccser szakadékban keresték, egy szemtanú szerint ugyanis oda zuhanhatott. Megpróbálják elégetni a mexikói öbölben úszó olajfoltot, így akarják megakadályozni, hogy elérje Louisiana állam partjait. A parti őrség egyelőre egy kisebb felületen kipróbálja, hogy ezzel a módszerrel megállítható a szennyeződés terjedése. A legújabb becslések szerint naponta 5000 hordónyi nyers olaj ömlik a tengerbe azóta, hogy felrobbant, majd elsüllyedt egy olajfúró torony a mexikói öbölben, még múlt csütörtökön.
Olajtól szennyezett vízben úsznak ezek a bálnák a mexikói öbölben. Nagy utat kell megtenniük, ha el akarják érni a tiszta vizeket. Már legalább 130 kilométer hosszan terül el a felszínen az a hatalmas olajfolt, amely múlt csütörtökön keletkezett, és azóta egyre csak terjed. A szennyeződés természeti katasztrófával fenyeget. Gyorsan közelít a louisianai partokhoz, ahol a Mississippi delta vidéke is van. Ez az olajfúró torony okozta a bajt. Múlt kedden felrobbant, másfél napig égett, majd elsüllyedt. Azóta ömlik a nyersolaj a vízbe a tenger mélyéből. A korábban becsültnél sokkal több, 5000 hordónyi olaj kerül a tengerbe naponta. A hatóságok most az égetéssel kísérleteznek. Tűzálló terelőkkel körülzártak egy sűrűbb részt az olajfoltból és meggyújtották. Egyelőre csak kipróbálják, hogy meg lehet-e így állítani a szennyeződés terjedését. Ez a módszer segíthet valamelyest, de valószínűleg nem lehet elkerülni, hogy a folt elérje a szárazföldet, mondta egy környezetvédő szervezet vezetője. Ráadásul most egy újabb szivárgást is felfedeztek az öböl medrében, közel a parthoz. A katasztrófa elhárításába már az amerikai védelmi minisztérium is bekapcsolódott.
Késelős álmokfutó támadt a gyerekekre egy kelet-kínai óvodában. A férfi 28 gyermeket és 3 felnőttet sebesített meg, 5 gyerek állapota válságos. Egy nap alatt ez volt a második, egy hónap alatt pedig már a 3. ilyen támadás az ázsiai országban. 29 ember halt meg egyetlen éjszaka alatt az észak-mexikói Ciudad Juárezben a drogkartelek közötti leszámolásokban. 8 embert egy bárban mészároltak le fegyveresek, a többiek utcai tűzharcban vesztették életüket. A városban, amely Mexikó és az Egyesült Államok határán fekszik, az elmúlt 3 évben több mint 4000 ember halt meg a kábítószer csempész bandák összecsapásaiban. Lopással vádolja az előző kormányt Mikola Azarov ukrán miniszterelnök, aki márciusban lépett hivatalba, miután Viktor Janukovics az ország elnöke lett. Azarov azt állítja, az előző kormány 100 milliárd hrivnyával, átszámítva több mint 2500 milliárd forinttal rövidítette meg az államot. Ezért, mint mondta, a tavalyi év költségvetését nem a parlamentnek, hanem a bűnügyi szerveknek kell megvizsgálniuk. Az előző kormány tisztviselőinek, köztük a miniszterelnöknek pedig a törvény előtt kell felelniük tetteik. Végzetes következményekkel járhat a jelenlegi brit miniszterelnökre és a munkáspártra nézve egy tegnapi baklövés. Egy lakossági fórum után bekapcsolva felejtették Gordon Brown mikrofonját, így hamarosan az egész ország értesülhetett róla, hogy a kormányfő milyen becsmérően beszélt egy idős asszonyról, akivel pillanatokkal előtte beszélgetett. Londonban ma este lesz az utolsó miniszterelnök jelölti tévévita a májusi választások előtt.
Bocsánatot kérni jött a brit miniszterelnök Manchester egyik elővárosába. Nagy a tét, akár egész politikai jövője ezen múlhat. Gordon Brown kanosztajárását a teljes brit sajtó közvetítette, és bár a kormányfő a házból kiélve még megpróbálta bagatelizálni a történteket, valószínűleg a bocsánatkérés már nem segít rajta. Ezt az asszonyt követte meg a miniszterelnök. A 65 éves özvegy nagyjából 5 perc alatt lett Nagy-Britannia leghíresebb választópolgára. A felvétel néhány órával a bocsánatkérés előtt készült, amikor még semmi baj nem volt. Gordon Brown egy lakossági fórumon beszélgetett Gillian Duffy-val. Hosszasan és türelmesen válaszolgatott az asszony kérdéseire, majd tisztelettudóan elbúcsúzott tőle, és tovább indult a következő kampányhelyszín felé. Csak hogy elfelejtette, hogy bekapcsolva maradt a mikrofonja, amelyet a tévétársaságok tűztek az akójára. Így az egész ország élőben hallhatta, ahogy indulatosan megkérdezi stábját, hogy kinek az ötlete volt odahívni hozzá ezt a nőt. Gordon Brown bigotnak nevezte az özvegyet, és katasztrófának, hogy rászabadították. de a valódi katasztrófa vélhetőleg csak ezután jön. Nagy-Britanniában május 6-án tartják a választásokat, és ma este lesz az utolsó tévévita a három esélyes miniszterelnök jelölt között. Kérdés, hogy a baklövést helyre tudja-e valahogy hozni a kormányzó munkáspárt vezetője a brit választópolgárok szemében.
No!
Gillian Duffy-nál már biztos nem. Tőle már nem szereznek voksot, pedig egész életében munkáspárti szavazó volt.
Időjárás jelentés, Sport, Kárpát Express, ezek következnek. Most híradó, majd délután, viszontlátásra.
Jó napot kívánok! Ahogy azt már napok óta ígérjük, a hét végén ízelítőt kapunk az előttünk álló nyárból, eleinte sok-sok napsütéssel, később a nyár másik kellékével, a főként délután kialakuló szorványos záporokkal, zivatarokkal. Egyelőre szálaz meleg levegő áramlik délnyugat felől Közép-Európa fölé, de az Atlanti-óceán felől már nedvesebb léghullámok is elérik Európa nyugati részét. A nedvesebb levegő valamikor szombaton délután vagy vasárnapra viradóra éri el a Kárpát-medencét, de mereg maradt fölöttünk a levegő. Ma délután zavartalan lesz a napsütés, itt-ott fátyorfelhő gyengítheti ugyan a napsütést, időnként megélénkül a déli-délnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséket pedig 20 és 25 fok között alakul. Az éjszakai órákban is derült lesz az ég, legfeljebb északnyugaton lesz átmeneti kisebb felhősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket általában 7 és 12 fok között alakul. Holnap napközben a Dunántúlon sok-sok napsütésre számíthatunk, csak nem zavartalanra. Időnként kissé megélénkül a délnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséket pedig 26 fok körül alakul, itt-ott akár a 27, esetleg a 28 fokot is elérheti. A Dunától keletre fekvő területeken is csak nem zavartalan lesz a napsütés, a Középhegység térségében 23 fok körül, az Alföldön általában 24-25 fok körül alakul a legmagasabb nappali hőmérséket. És mint említettem, a hétvégén elér bennünket a nedvesebb levegő, szombaton még zömmel napos idő lesz, de délután főként nyugaton már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és egy-egy záporeső is kialakulhat. Élénk lesz a délnyugati szél. Vasárnap már több felé számíthatunk, de szorványosan kialakuló záporra, zivatarra, és hasonló idő lesz a jövő hét első napjaiban is. A hőmérséklet alakulásában nem lesz számottevő változás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!